mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagypénteki Isten tiszteletünk kezdetén a 341. dicséretünk első versét énekeljük. A 341. dicséret így kezdődik: Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő. Helyet, és folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A már megkezdett 341. dicséretet énekeljük a második, harmadik, negyedik és ötödik versszakaival. helyünkön maradva hallgassuk meg a pasió történet egy részét. Akkor a helytartók katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlégy, zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponyahelynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magad, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolodva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Isten tegye áldottá az ő igéinek meghallását, szívünkbe fogadását, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan nehéz bármit is mondani neked a te halálodnak napján. Csak a hála szavai az, amivel valójában eléd állhatunk, hogy megköszönjük neked azt a kimondhatatlanul nagy tettet, amit elszenvedtél értünk ott a Golgotai kereszten. Urunk, te látod a mi életünket, ismered a mi keresztjeinket is, bár nem vagyunk méltók arra, hogy keresztet cipeljünk. De ismered őket, Urunk, mert te hordozod velünk együtt. Ismered őket a mindennapjainkból, ismered az érzéseinket, és te közelebb jössz hozzánk, mint ahogyan mi bárkihez közel is tudnánk kerülni. Szeretnénk, Urunk, most rád figyelni, a te igédre, a te megváltói tettedre emlékezni újra, vagy talán most először eljutni veled a keresztig, és onnan megerősödve tovább menni. Áldunk és magasztalunk téged azért is, hogy mi már nem csak a keresztet látjuk nagypénteken, ahogyan az első tanítványok, hanem az üres sírt is. Hogy nem csak nagypéntekünk, hanem húsvétunk is van. Hogy tudhatjuk, hogy te ugyan meghaltál értünk, de fel is támadtál a harmadik napon. Azért, hogy most is velünk lehess. Így kérünk, hogy áld meg szent lelkeddel az ígére figyelésünket. Amen. Az ige hirdetése készülve a 174. dicséretet énekeljük. A 174. dicséret így kezdődik. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre! Azt az igét, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az örömüzenetet kívánom hirdetni közöttetek, Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 53. fejezet 5. verséből a következőképpen. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Nem tudom, hogy ki az, aki látta a testvérek közül a kontraszt kiállítást, vagy esetleg járt a Csillagpont nevű ifjúsági rendezvényen. Ezen a rendezvényen bemutattak egy kis filmet, amiben szó van egy apáról, akinek volt egy kisfia. Ez az apa hídmesterként dolgozott. A kisfia nagyon szerette a vonatokat, szeretett vele ott lenni és nézni őket, szerette nézni, ahogy mennek a vonatok, és szerette nézni az embereket is, akik a vonatokon ültek. De egyszer egy végzetes hiba szörnyű döntésre kényszerítette ezt az apát. A híd fel volt éppen engedve, a kisfiú pedig ott játszadozott a sínek között. És ekkor egy nem várt vonat közeledett. Az apának döntenie kellett, hogy mit fog csinálni. Ha leengedi a hidat, akkor megmenti azokat, akik a vonatban ülnek, de megöli a fiát. Ha pedig a fiát kimenti, akkor félre-félre fog siklani a vonat, és megöl egy csomó embert, aki a vonaton ül. Végül is leengedte. Ahogy ez a film bemutatta, szörnyű fájdalmat élt át ez a hídmester. Hiszen megölte a fiát azért, hogy megmentsen egy csomó embert, akik a vonaton ülnek. És közben látta azokat az embereket, akik a vonaton utaztak. Különböző önző, gonosz embereket mutattak, éppen egy lányt, aki drogozni készült, éppen vette elő a tűt. De ez a lány találkozott az apa tekintetével, és megértette, hogy mibe került az élete, és letette a tűt. A film bemutatta, hogy évekkel később ez a hídmester ismét találkozott ezzel a lányjal. A karján egy kisfiú volt. Új életet kezdett. Mert ő megértette, hogy az az élet, amit ő eltékozolni készült, milyen sokba került valakinek. Milyen nagy árat fizetett egy másik ember azért, hogy neki élete lehessen. Azonban a vonaton ülők nagy részét nem is érdekelte, hogy milyen árat fizetett valaki azért, hogy ők életben maradhassanak. Valami hasonló történt nagypénteken is. Jól ismerjük a nagypénteki történetet. Az atya feláldozta a fiát azért, hogy mi éljünk. Az ő halála árán élhetünk, lehetünk itt, beszélhetünk Istenhez, Istennel. De sokakat ez még most sem érdekel. Mert mit is jelent ez? Nagypénteken, most már harmadik éve szokásommá vált, hogy megnézem a Passió című filmet. Nem tudom, hányan látták a jelenlévők közül. Elég véres, elég naturális, és elég drasztikusan mutatja be Jézus halálát. Azért, mert így talán könnyebb átélni nagypénteknek az egész megváltásnak a történetét. Ha azt mondom, kereszt, megváltás, Golgota, szomorú, de azt érzem, azt gondolom, hogy ezek a szavak már túlságosan sokat használtakká váltak. Mondjuk őket, komolyan is gondoljuk hívő emberként is, de már nem éljük át őket annyira, úgy, ahogyan szeretnénk. Ebben segít nekünk ez a mai ige. Egy képet használ, amiben könnyebb belehelyezkednünk, beleilleszkednünk, és ezáltal könnyebb újra felfedeznünk a nagypéntek üzenetét. Mert mai igénk Ézsaiás próféta könyve alapján először egy nagyon furcsa dolgot mond rólunk. Azt mondja, hogy betegek vagyunk. Hiszen csak az szorul gyógyulásra, aki beteg. Spurgeon, a neves prédikátor mondja erről az igéről, hogy itt a Szentíró egyenesen betegségnek nevezi a bűnt. Talán ez a legnehezebb, elfogadni azt, hogy betegek vagyunk. Hogy bűnösök vagyunk egytől egyig. Hiszen rendesen éljük az életünket. Ha összehasonlítjuk magunkat, akkor talán ugye a középkategória felső részébe tartozunk. Nem követünk el olyan nagy bűnöket. Nem vagyunk közönséges bűnözők. Talán még tilosban sem parkoltunk soha. Talán még a piros lámpán sem mentünk át. Nem túl sok szabályt szegünk meg, és amiket megszegünk, talán az sem direkt. Amiket elkövetünk, azok megbocsátható bűnök. Ezért éppen olyan nehéz elfogadni magunkról azt, hogy gyógyulásra van szükségünk. Egyszer a bűnnel kapcsolatosan kerestem valamit, és ehhez az internet segítségét kértem, és beírtam a keresőbe azt a szót, hogy bűn. Amikor már a harmadik, negyedik oldalt néztem, akkor tűnt fel, hogy ezek mind vallási, egyházi fórumok és honlapok. Mint hogyha bűnösnek lenni csak valami vallásos dolog lehetne. Talán még a jogi kifejezés használja ezt, hogy bűn, hogy bűnös a törvény előtt valaki. A mai ember, a ma embere nem is nagyon tudja, mi az, hogy bűn. Hiszen mai társadalmunkban ezt talán nem kell magyarázni, de a bűn eléggé relativizálódott. Mi mondjuk meg, hogy mi a bűn? És éppen ez a legnagyobb baj. Mint hogyha egy halálos betegségről nemhogy nem vennénk tudomást, de igazából nem is tudnánk. Milyen felelőtlenség, amikor egy családtagunk, egy ismerősünk valamilyen szívroham vagy agyvérzés után mondjuk nem fordulna orvoshoz, azt mondaná, nekem nincsen semmi bajom. Milyen felelőtlenség mondjuk, és unszolnánk egészen addig, ameddig el nem megy orvoshoz. De vajon, hogy vagyunk mi a bűneinkkel? Hogy vagyunk mi ezzel a betegséggel? Elmegyünk orvoshoz? A betegség attól, hogy nem veszünk róla tudomást, még létezik, és ugyanígy a bűn is. Sajnos mára már ez egy vallásos kifejezés lett, de ez attól még mindenkit érint. Ott a paradicsomban pedig ennek a bűn nevű betegségnek Isten nyíltan elmondta a következményeit. Asszony, fájdalommal szülöd a gyermekedet, férfi, te pedig arcod verejtékével keresed a kenyeredet, ami pedig a legszörnyűbb, ami mind a kettőjükre vonatkozik, a halál. Hogy az élet véges, és búcsút kell venni egymástól. Amikor egy betegséget diagnosztizálnak nálunk, akkor milyen fájdalmas azt hallani, hogy mik a következmények. Bénulás, vagy leépülés, esetleg olyan betegség, amit éveken át hordoznunk kell, és megtanulunk vele együtt élni. Milyen borzasztó. De a bűnnek milyen fájdalmas a következménye? Vajon ebbe belegondoltunk-e? Valóban együtt tudunk élni a bűnnek a következményével? Az elszakadtsággal, az Istentől való elszakadással. Ismerek egy lányt, körülbelül egy évvel ezelőtt elmondta nekem, hogy milyen nagy bűne van neki, amitől ő nem akar szabadulni. Mert neki jó így. Egy elég valószínűleg sokan bűnnek neveznék azt a bűnt, nem is nagyon relativizálnák, még ebben a mai társadalomban sem. Elmondta, hogy ő szereti ezt a bűnt, és ragaszkodik hozzá. Nem akar tőle megszabadulni. Kínozza, és néha úgy érzi, hogy jobb lenne nélküle, de ő nem akar enélkül élni. Aztán, ahogy sokat beszélgettem vele, rájöttünk arra, hogy érdekes az Isten kapcsolata, de éppen azért nem tudja elengedni, mert sosem élte át, milyen az, amikor egészséges. Könnyű úgy élni egy betegséggel, hogy sosem voltunk előtte egészségesek. Könnyű úgy megmaradni egy betegségben, hogy sosem tudtuk, hogy milyen egész életet élni, egészségesnek lenni. Gyógyulásban, betegségek nélkül. Mert aki még sosem tapasztalta meg, hogy milyen az Istennel élni, annak nem annyira hiányzik, mint amikor mi hívő emberekként vétkezünk. És érezzük azt, hogy elszakadunk tőle, hogy valami közénk férkőzik. De éppen erről szól a nagy péntek, hogy van gyógymód. Fájdalmas és gyötrelmes gyógymód, amit az Úr Jézus szenvedett el, hogy mi az ő sebei által meggyógyulhassunk. De ennek ára volt. Először is a gyógyításhoz közel kellett, hogy jöjjön hozzánk. Van egy mentős ismerősöm, aki egyszer, amikor fiatalokkal elmentünk egy táborba, meghívtuk magunk közé, és egy elsősegély oktatásra kértük fel. És csomót kérdeztek tőle a fiatalok, hogy vajon amikor egy hajléktalanhoz hívják ki, hogy rosszul van, akkor is oda megy hozzá, hiszen elkaphat egy csomó betegséget, egy csomó fertőzést. És meglepődve, csodálkozva nézett ez a mentős ismerősöm, hogy miért nem mennék oda, ugyanolyan emberről van szó. Az ő élete is fontos. És akkor összekacsintva összenéztünk az egyik kifivezető társammal, hogy igen, Isten is így jött közel hozzánk, nem undorodott tőlünk. Karácsonykor emberi testet öltött, olyanná lett, mint amilyenek mi vagyunk. Isten megtehette volna azt is, hogy megmenti az emberiséget onnan a mennyből, de neki úgy tetszett, hogy emberré lesz, hogy végigcsinálja. És nem csak az emberi életet, de az emberi halált is elszenvedi. Mert Isten nem páholyból akarja megmenteni a világot. Nem onnan fentről a mennyből, távolból, hanem egészen közelről. Azért, mert ő szereti a közelségünket, és azért, mert így lett igazi a megváltás. Egészen közel jött, mint mikor egy leprást megérint, és a leprája átragadhat rá. Így ragadtak rá a mi bűneink is, amibe ő halt bele. Azt gondolom, hogy nem szeretünk ezekről hallani, mert fájdalmas. Mikor Jézus megkorbácsolása vagy keresztre feszítéséről szóló filmet nézünk, akkor elfordítjuk a fejünket. Nem bírjuk nézni. De vajon miért? Annyi akciófilmet, annyi szörnyűséget nézünk a tévében, ha csak a híradót bekapcsoljuk. Miért van az, hogy pont ezeket a jeleneteket nem tudjuk végignézni? Azt gondolom, hogy azért, mert itt valami még szörnyűbb dologról van szó. Valahol érezzük, hogy itt ez mind miattunk történt. Itt rólam is szó van. Ezeket az ütéseket miattam is kapta. Márpedig ezekkel szembe kell, hogy nézzünk, mert az ő sebei árán gyógyultunk meg, de ahhoz kellenek a sebek. A történetben, amit a bevezetőben elmondtam, a vonatban ülők közül csak azért tettem meg, hogy mi történt valójában, aki találkozott a hídmester tekintetével, a kisfiú halálával. Azért tette csak meg, hogy mindez miatta történt. Aki oda sem nézett, aki figyelmen kívül hagyta, az nem értette meg, az nem tudta értékelni az életét sem. Vajon találkozunk-e nagypénteken az atyának a fájdalmával? Találkoztunk-e már a bűneink közben Jézus fájdalmával? Egy kis faluban volt egy iskola, és ebben az iskolában tanult egy nagyon szegény családnak a kisfia is. Egyik nap arra lettek figyelmesek a gyerekek, hogy az iskolában eltűnnek a szendvicsek. Szóltak a tanító bácsinak, aki pedig az osztály előtt megkérdezte az osztálytól, hogy mi legyen a büntetése az elkövetőnek. A válasz az volt, 40 körmös. Rendben, mondta a tanítóbácsi, akkor, hogyha legközelebb előfordul, akkor ez lesz a büntetése annak, akinél a táskájában megtaláljuk. Aztán a következő héten ismét előfordult. Akkor átkutatták a táskákat, és bizony ennél a szegény kisfiúnál voltak a lopott szendvicsek. Ellopta őket. Akkor jutott eszébe a tanítónak, hogy de hát ez a kisfiú nem rossz szándékból lopott. Azért lopott, mert talán ennyit tud enni egy egész nap alatt. Ez az, ami jut neki. A tanító nagyon nagy dilemmába került. Most mit tegyen? Megbüntesse? Hiszen ártatlan. Bár a vétkében nem, de nem rossz szándékból lopott. Ugyanakkor az osztály előtt megígért valamit, és a bűn büntetést követel, és az igazsága forog kockán. Ekkor a tanítóbácsi fogta a vonalzót, és elkezdte a saját körmét ütni. De nem kímélve magát. Erősen és keményen. És amikor már az osztály nem bírta nézni, és már szinte folyt ki a körmöll a vér, mondták, hogy hagyja abba, de nem. Ő végigcsinálta, elszámolt 40-ig, és addig nem hagyta abba, amíg a bűn a büntetését meg nem kapta. Tudunk-e vajon így gondolni Jézus sebeire, ahogyan az a kisfiú gondolhatott a tanítóbácsi körmére? Hogy a körme alatt azért fáj, mert én követtem el valamit. Hogy Jézus minden egyes sebe a mi bűneinknek, az ütésének, gyalázatának a bélyege. Mert minden egyes botütés, minden egyes szög, gyalázat, amit ő elszenvedett, nekünk a gyógyulásunknak a forrása. Ezért kell beletekintenünk az ő sebeibe. Olyan gyógyszer ez, amit keserű lenyelni, mert nem szeretünk rá gondolni. de mégis gyógyulást hoz. Hiszen senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. Csak is az mehet az Istenhez közel, aki egyszer átélte, hogy Jézus érte is meghalt, és ahhoz bele kell tekinteni azokba a sebekbe, akkor is, hogyha fájdalmas. Le kell tehát nyelni a gyógyszert. Azt a gyógyszert, amit ő nagy keservek árán, de megszerzett azért, hogy nekünk egészséges életünk lehessen. Biztos sokan találkoztunk már azzal, hogy elmondtuk a problémáinkat valakinek, akinek talán fogalma sem volt arról, hogy mi mit élhetünk át, és ilyenkor milyen irritáló azt hallani, hogy ó, majd minden rendben lesz. Ha valamilyen fájdalmunk van, akkor általában olyanoknak a társaságát keressük, akik szintén valami hasonlót átéltek. Mert azok tudnak minket igazán megérteni. Mert egy válófélben lévő ember csak egy hasonló helyzetben lévő érthet meg. Vagy aki veszteséget él át éppen, az csak egy veszteséget átélt, tud igazán megvigasztalni. Azaz, amikor egymással ilyen módon találkozunk, és találkozunk egymás sebeivel is, akkor egymást is gyógyítjuk. Akkor egymás sebei által is gyógyulunk. Hadd mondjak el erre is egy példát. Egyszer a gyülekezetünkben, az egyik alkalmunkon, az egyik kedves testvérnünk mindenki elé lerakott egy hófehér A4-es lapot. Azt mondta, ha ez az életed, mindenkinek az életét szimbolizálja, akkor mit kell tenned vele, hogy ez valóban kifejezze azt, aki most vagy. Azt az időt, amit eddig éltél a Földön. Csinálj vele, amit akarsz. Volt, aki összegyűrte, jelezve, hogy már nagyon megráncosodott, sok mindent átélt, talán össze is ment. Volt, aki behajtotta egy részét, de a többit úgy hagyta, jelezve, hogy neki még nem sok fájdalom volt az életébe. Neki sima az élete, eddig. Volt, aki hajtogatott belőle valamit, hajót vagy repülőt, kifejezve az akár a foglalkozását, akár az érdeklődési körét. És miután mindenki befejezte, ez a testvérünk fogta a saját lapját, és darabokra tépte. Utána pedig egy celluxzal összeragasztotta újra a szakadások mentén. Majd a fény felé tartotta, és a fény ott sütött át legerősebben, ahol a szakadások voltak. Ilyen az, amikor a sebeink által gyógyítja Isten azokat, akiknek hasonló sebük van. A mi mesterünk nagypénteken sebeket kapott. Súlyos sebeket. Olyanokat, amiben bele is halt. Azért, hogy azok által mi is gyógyulhassunk. De épp ez a biztatás, hogyha a te sebeidre is, hogy nem lehet olyan fájdalmunk, amelyet Jézus ne értene meg, amelyen ő nem ment volna keresztül. Ne talán megaláztak bennünket, vagy kigúnyoltak, provokálnak, vagy megvetnek, elhagytak. Nincs olyan fájdalom, amit ő ne szenvedett volna el azért, hogy most téged is gyógyíthasson. Ha a mi sebeinkből élet fakadhat, akkor mennyivel inkább fakad örök élet az ő sebeiből, az ő sebei által. A mi sebeink legfeljebb vigasztalást tudnak nyújtani a másik ember számára. De az ő sebei megoldást is adnak, nem csupán vigasztalást. Mert Jézus sebei, hogyha beletekintünk, akkor nem csak azt láthatjuk meg, hogy igen, Jézus értem is szenvedett, Jézus azt is elszenvedte, amit én szenvedek, de élő örök kapcsolatot szerzett Istennel. Aki az, azzal az Istennel, aki a te életedet is kigondolta, akinek terve van veled, mindnyájunkkal, és aki szeret bennünket. Annyira szeret, hogy a fiát adta értünk. Annyira szeret, hogy sebeket kapott értünk. Azért, hogy az ő sebei árán meggyógyulhassunk. Adja Isten, hogy így gyógyítson bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a te sebeidet. Habár beleborzongunk, hogyha a tégedért ütésekre, gyalázásokra gondolunk, de te arra kérsz, hogy gondoljunk rájuk úgy, mint a gyógyulásunk forrásaira. De látod azt, hogy Milyen nehéz nekünk betegeknek belátni, beismerni a betegségünket. Urunk, szeretnénk takargatni. Nem kellemes szembesülni azzal, hogy fájdalmaink vannak. Nem szeretjük őket, és nem akarjuk látni, érezni őket. Nem szeretjük hallani, Urunk, azt sem, hogy bűnösök vagyunk, de mégis szeretnénk meggyógyulni. Mégis szeretnénk azt az egész, egészséges életet veled, azt a teljes életet. Szeretnénk ráébredni, hogy mivel is került az életünk. Újra és újra találkozni a ténnyel, hogy te meghaltál értünk, hogy az életünknek van értelme, veled van értelme. És ez neked ennyire drága volt. Urunk, beleborzongunk, hogyha arra gondolunk, hogy neked ennyire drága volt a mi életünk. Az az élet, amit sokszor talán szeretnénk abba hagyni, amiből talán sokszor elegünk van. De neked ez mégis fontos volt. Urunk, add, hogy ezt valóban a szívünk mélyéig megérthessük, hogy ilyen drága árat kellett érte fizetned. És köszönjük neked, Urunk, a saját sebeinket is. Bár nagyon fájdalmasak, de köszönjük, hogyha ezek által gyógyíthatunk másokat. Ha ezeket te fel tudod használni, ahogy a mások sebei által gyógyítottál már bennünket is. Sokszor nem értjük, Urunk, hogy miért kellenek a sebek, a sérülések. Azért, mert félünk tőlük. De köszönjük, hogy te be is kötözöl bennünket. Nehéznek tűnik, Urunk, a te követésed, és sokszor elbukunk, sokszor megsérülünk, elbizonytalanodunk, de köszönjük, hogy te olyan Úr vagy, aki felemelsz és be is kötözöl. Kérünk, Urunk, hogy így vizsgáld a mi életünket, és így gyógyítsd a mi sebeinket, és használd azokat, hogy gyógyíthassunk. És kérünk azért, hogy legfőképpen a te sebeidből meríthessünk a mindennapjaink során is. Így áld meg, Urunk, a húsvétunkat is, a nagypéntekünket, az egész ünneplésünket, hogy az valóban rólad szólhasson. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot.
Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsánjuk az ellenünk a vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
most pedig záróénekünket énekeljük, a 342. dicséretünk első három versét. A 342. dicséret első verse így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Thank you.
fennállva vegyük, fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
A nagypénteki evangéliumot közöttünk most Sebőkné Babos Bogláka hirdette, aki a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának 5. éves hallgatója. Köszönjük szépen a hozott örömüzenetet, és kívánjuk Isten áldását további életedre, szolgálataidra, családodra. Sok szeretettel hívom a testvéreket az ünnepi istentiszteleteinkre, amelyek húsvét vasárnap és húsvét hétfőn és 10 órakor kezdődnek, tehát a szokott időben. Mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Készüljünk imádságos szívvel az ünnepre, az úrvacsorai közösségre. Kívánom Isten áldását mindnyájunkra. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.